Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 668. dicséretünk első versét. A 668. dicséretünk első versét énekeljük, ami így kezdődik: Hajnalórán lelkem ébred. Leülve folytassuk Istenünk magasztalását, és énekeljük a 205. dicséretünket mind a négy versével. A 205. dicséretünket énekeljük mind a négy versével, és az első verse így kezdődik: Ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr! A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta. Isten igét olvasom János evangéliumából, a 10. fejezetből, a 11-től a 18. versig terjedő igeszakaszból, amit leülve hallgassunk meg. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak hangomra, és akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én odaadom az életemet, hogy aztán újra visszavegyem. Senki sem veheti el tőlem, én magamtól adom oda, hatalmam van arra, hogy odaadjam, hatalmam van arra is, hogy ismét visszavegyem. Ezt a küldetést kaptam az én atyámtól, így szól Jézus. Isten tegye áldottá igéje hallgatását, szívünk befogadását és megtartását, gyertek, fennállva imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked az elmúlt hetünket, köszönjük, hogy velünk voltál minden munkánkba és pihenésünkbe, jó dolgunkba és nehézségünkbe egyaránt fordulhattunk hozzád. Kérünk, te áld meg a mai napunkat, az Isten tiszteletünket, adj erőt nekünk a következő héthez, hogy igéd és szent lelked vezetésében élhessünk minden egyes napon. Így küld el most is a te szent lelkedet, hogy ezen az Isten tiszteleten is megérthessük, ha te valamit a szívünkre szeretnél helyezni. Így segíts, hogy most valódi közösségben lehessünk veled, és egymással is. Amen. Az igeolvasásra készülve énekeljük a 291. dicséretünk első és második versét. A 291. dicséretünk első és második versét énekeljük. Az első verse így kezdődik: Hű pásztorunk, vezesd a te árvanyájadat. Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, Máté evangélium a 18. fejezetéből, a 11-től a 14. versig terjedő igeszakaszból. Az emberfia azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett. Mit gondoltok, ha egy embernek 100 juha van, és eltéved közülük egy, vajon nem hagyja ott a 99-et a hegyekben, és nem megy el megkeresni az eltévedtet? És ha megtalálja, bizony mondom nektek, jobban örül neki, mint annak a 99-nek, amelyik nem tévedt el. Ugyanígy a ti mennyei atyátok sem akarja, hogy elvesszen egy is e kicsinyek közül. Leülve hallgassuk meg az ige hirdetést. Ma úgy beszéltük meg, hogy mivel az én vagyok mondásokból volt mostanában sokszor a gyülekezetben szó, ezért ma Jézusnak az én vagyok a jó pásztor mondására kerül sor. Ma tehát a jó pásztorról lesz szó, aki maga Jézus Krisztus, de mielőtt megnéznénk, hogy milyen is a mi jó pásztorunk, nézzünk rá saját magunkra, hogy milyenek is vagyunk mi a pásztor nyája. Mezőberényben a szomszédunk bárányokat tart, és a bárányok legjellemzőbb tulajdonsága, hogy bármi bajuk van, éhesek, szomjasok, fáznak, egyből bégetni kezdenek. Többféle bárány van, már a hangjukból meg lehet állapítani, vannak a kicsi bárányok, amik mindenért telitorokból bégetni kezdenek magas, vékony hangon, vannak a nagyobb bárányok, amik időnként bégetnek, de úgy elvannak maguknak, és vannak az idős, megfontolt bárányok, amik nagyon ritkán bégetnek, de akkor, ha tényleg bajuk van, és akkor jó, mély, öblös hangon, hogy a ház is beleremegjen. És van, amikor nagyon éhesek, és akkor kórusban együtt bégetnek, és akkor jön a gazdájuk, és megeteti őket. És mikor keresztényként Isten bárányainak hív minket a Szentírás, akkor sokszor úgy teszünk, mintha csak azért lennénk Isten bárányai, csak és kizárólag azért, hogy legyen kinek bégetnünk. Ha valamiből hiányunk van, vagy valamiben segítség kell, akkor legyen kihez fordulnunk imádságban és segítséget kérni. Ha közösen van valami bajunk, akkor közösen is összegyűlünk és imádkozunk, és aztán Isten jön és megsegít. Tény, hogy ez is része annak, hogy Isten bárányai vagyunk, de nem csak a bégetésből áll ez a báránylét. Nem csak azért hiszünk Istenben, hogy legyen kitől segítséget kérni a bajban. Nem azért hasonlít minket a Szentírás juhokhoz, mert bégetünk, hanem azért, mert kapcsolatban vagyunk a pásztorral, és kapcsolatban vagyunk egymással. Követés és közösség. Követjük Jézust, és közösségbe vagyunk egymással. Követjük Jézust. Az, hogy követjük Jézust, azt jelenti, hogy nem követünk mást. Egy bárányka a legelőn követi a pásztorát, de ha egyszerre feltűnik két pásztor, akkor a báránykának el kell döntenie, hogy melyik pásztor az ő pásztor, amelyiket követi, vagy akinek a terelgetésére figyel. Nem tud egy bárány egyszerre két ellentétes irányba tartó pásztorhoz tartozni. A mi pásztorunk Jézus. Vagy őt követjük, vagy az ő terelgetésére figyelünk, vagy jól eltévedünk az életbe, mint a száz juhos történetben lévő bárány. Ahhoz, hogy ne tévedjünk el az életben, hallgatnunk kell a pásztor szavára. Ha olvassuk a Szentírást, az azért jó, mert fejleszti a lelki ismeretünket. Segít kirakni az életünkből azokat a dolgokat, amik eltérítenek a jó úttól. Ugye a lelki ismeret is olyasmi, mint egy belső iránytű, ami mutatja a helyes irányt. De ahogy az iránytűt egy mágnessel el lehet téríteni, úgy a gonosz is el akarja téríteni ezt az iránytűt. És ha olvassuk a Szentírás rendszeresen, akkor rájövünk, hogy a gonosznak mik ezek az úgymond mágnesei a mi életünkbe, amik megpróbálnak eltéríteni. Felismerjük azt, hogy a gonosz mivel akar eltéríteni a helyes úttól, arrébb pakoljuk ezeket a mágneseket, és már a helyes irányt fogja mutatni az iránytű. Tehát a Szentírás olvasása, az Isten szava fejleszti a lelki ismeretünket, hogy jó, Istentől való döntéseket tudjunk hozni, akár kis hétköznapi döntéseknél, akár nagyobb az egész életünkre kiható döntésnél. Ha pedig rendszeresen, naponta, elmélyülten olvassuk a Szentírást, az pedig azért jó, hogy új dolgokra tudunk ráeszmélni, akár évek, évtizedek után is. Nemrég megkérdezték tőlem fiatalok, hogy nem válik-e unalmassá egy idő után a bibliaolvasás. Mert hát elolvasunk egy bibliai történetet, megértjük belőle az üzenetet. Legközelebb, mikor ugyanaz a történet jön velünk szembe, akkor ugyanazt az üzenetet megértjük belőle. Aztán egy idő után már, ha látjuk, hogy az az ige szakasz van, lehet el se olvassuk, csak átfutjuk a szemünkkel, pláne egy nemzetségtáblázat, azt simán átlapozzuk. De ha nem is, akkor is csak átfutjuk a szemünkkel, mert már tudjuk kívülről, és gondoljuk, hogy Isten mit akar azzal üzenni. És igen, előfordulhat, hogy azt érezzük, hogy már unalmas a bibliaolvasás, mert már tudjuk kívülről az egészet. Csak az a helyzet, hogyha így gondolkodunk, akkor kihagyjuk a számításainkból a Szent Lelket, aki tud újat mutatni ugyanabból a bibliai történetből, ugyanabból a tanításból, mert egyrészt nem ugyanolyan élethelyzetben olvassuk el ugyanazt az ige szakaszt, másrészt lehet, hogy újabb szavakra nyitja rá a Szentlélek a figyelmünket. De ha tényleg unalmasnak tartjuk a bibliaolvasást, akkor érdemes elővenni egy régebbi fordítást, vagy ha tudunk más nyelven, akkor megnézni más nyelven, hogy ők hogyan fordítják le az eredeti szöveget, mert egy kicsit más szavakkal kifejezve az eredeti szöveget, ráirányíthatja a figyelmünket olyan dolgokra, ami felett addig elsiklott a figyelmünk. Nemrég az egyik teológus barátnőmnek volt egy elég komoly életválsága, és nem tudott beszélni se a problémáról, nem tudott igét olvasni se, csak egyfolytában sírt, és egy másik teológus adott neki egy igéskártyát, és nem a megszokott, revidelt újfordítás volt, hanem egy másik fordítás szerint, és egyetlen szó volt benne, ami más volt, de ez rányitotta az értelmét arra, hogy Istennek mi a terve az ő életével, és pillanatok alatt helyre rázódott benne minden. Isten bárányai vagyunk tehát, először is azért, mert hallgatunk a pásztorunk szavára. Ahhoz pedig, hogy hallgassunk a szavára, olvasnunk kell a szavát. Másodszor pedig azért vagyunk Isten bárányai, ahogyan a bárányok nyájba vannak, mi is közösségben legyünk. Követésen túl tehát Isten bárányainak egy másik fontos jellemzője a közösség. Ami sokszor persze nem könnyű, mert a szentek közössége nem azt jelenti, hogy itt mindannyian tökéletesek vagyunk, és glóriával a fejünkön, szelíd mosolyal az arcunkon ücsörgünk a padban, hanem azt jelenti, hogy ki vagyunk választva. Isten kiválasztott minket, hogy az ő dicsőségére éljünk. És nyilván ebből következik, hogy igyekszünk egyre jobban neki élni, és mint Isten országának a nagykövetei az ő útján járni, de itt a földön sose leszünk sajnos tökéletesek. Amiből az következik, hogy sajnos lesznek konfliktusok, akár a gyülekezeten belül is. Mert a másik nem olyan hangsúllyal szólt, miért így nézett rám, miért mondott ilyet, miért mosolygott össze valakivel, amikor én épp ezt mondtam, biztos direkt bántott meg, miért mond valaki ilyen butaságot, miért nem úgy gondolkodik mindenki, mint én. Ugye van ilyen. És akkor a szelíd legelésző báránykákból előtör az agresszív kos, és már szaladunk szarval a másiknak, hogy felökleljük. Vagy éppen nem megyünk neki a másiknak, mert keresztényként azt mégsem illik, csak felírjuk az elménkbe a fekete listára, hogy na ő az a testvér, akit mától fogva egy egész életen át messziről kerülni fogok, már ha egyáltalán mondhatom rá azt a szót, hogy testvér, miután ilyen csúnyán nézett rám. Sajnos van, hogy ilyenek vagyunk. Apró, jelentéktelen dolgokon is képesek vagyunk összeveszni, nagyobb dolgokon meg pláne. Mert hát nincs két egyforma ember, és félreértések vagy másképp gondolkodás még a kiválasztottak között is lehetnek. Ilyen mindig is volt, és mivel itt a Földön egy bűntől megrontott világba élünk, így bármennyire is törekszünk arra, hogy ne legyen a gyülekezetben semmiféle ellentét, mindig is lesz. Ez ellen bármennyire is próbálunk tenni, lesznek konfliktusok. Viszont azt megtehetjük, hogy imádkozunk, hogy imában Isten elé visszük ezeket a helyzeteket, és az ő segítségét kérjük, hogy tudjunk megbocsátani. Hiszen ha megbocsátunk a másiknak, akkor imádkozhatjuk azt a mi atyánkba, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőtnek. Elég nagy baj lenne, ha Isten is csak annyira bocsátana meg nekünk, amennyire mi megbocsátunk másoknak. Kérjük tehát Isten segítségét, hogy tudjunk a gyülekezetben lévő konfliktusokat is megbeszélni és megbocsátani. Hiszen nem attól leszünk jó keresztjének, hogy úgy teszünk, mintha nem lennének problémák, hanem attól, hogy azokat a problémákat keresztyéni módon rendezzük. Tehát legyen jelen a megbocsátás is, mert tudjuk, hogy a mennyben egy tökéletes, büntelen világban leszünk örökre együtt, de azt is tudjuk, hogy egyelőre még nem ott vagyunk. Itt a Földön lehetünk különbözőek, még keresztényként is, hiszen Isten nem hiába teremtett kit ilyennek, kit olyannak. Ő tudja, hogy kivel mi a terve. Isten célja, hogy mindenféle embert elérjünk, akár itt Pátyon is, ezért lehetünk a gyülekezetben is annyira különféle dolgokhoz értők, különféle gondolkodású keresztény testvérek együtt. Hiszen van, akit Isten ilyen emberek közé küld, van, akit Isten olyan emberek közé. Az apukámtól hallottam sokszor, hogy Isten bárányai vagyunk, és nem Isten birkái. Azaz, amíg a jó pásztor hangjára hallgatunk, addig lehetünk egyediek a nyájon belül is. A bárányok sem mind egyformák. Vannak fehér bárányok, vannak barna bárányok, foltos bárányok, tarka bárányok, sőt, még fekete bárányok is. És ezek mind tartozhatnak ugyanahoz a pásztorhoz. Nem kell az összes bárány bundáját egyformára festeni, de az összes báránynak ugyanarra kell haladnia, arra, amerre a pásztor terelgeti a nyáját. És ha egy-egy bárány útközben lemarad, eltéved az élet útvesztőjében, akkor együtt kérhetjük a jó pásztort, hogy menjen utána, és szabadítsa ki. Mert a jó pásztor ezt teszi. Úgyhogy miután ránéztünk arra, hogy milyen a nyáj, a jó pásztor nyája, nézzünk rá arra, hogy milyen is maga a jó pásztor. Jézus a jó pásztor, van is egy ilyen ének. Jézus a jó pásztor, vele megyünk, örök irgalmáról énekelünk. Nyájadat oltalmazd, nagy a veszély, csendes nyugalmat adj, ha jön az éj. Jézus utána megy az elveszett bárányoknak. Közösségi médiában keringenek olyan videók, amikor állatvédők kiszabadítanak egy csapdába jutott állatot. Sokszor van köztük eltévedt bárány is, ami beakadt a bozótba, vagy drótkerítésbe, és látszik rajta, hogy már nagyon régen eltévedhetett a nyájtól, mert már megnőtt a szőre, tiszta kosz, mindenféle szúros tüske beleragadt a gyapjújába, tele van sebekkel, és akkor az állatvédők megpróbálják kiszabadítani. Először még a bárányka próbál elmenekülni, mocorog, mert annyi rettentő dolog érte, hogy már az állatvédőktől is fél. De végül az állatvédők kiszabadítják, elszállítják, megetetik, levágják a koszos, gubancos, tüskékkel teli gyapjúját, megmossák, bekötözik. És sokszor a hatalmas bunda nélkül először még fázva remeg a bárányka, akkor még be is takargatják, és aztán oda viszik a többi legelésző bárány közé, és ez a bárány pár perc múlva már ugrándozva a többivel szaladgál. A jó pásztor, Jézus, valami hasonló dolgot tesz velünk, mint ezek az állatvédők a báránykával. Kiszabadít minket a bűn megkötözöttségéből, amikbe szőröstül-bőröstül beleragadtunk. Magához vesz minket, táplálja a lelkünket, tisztára mossa az életünket, eltávolítja rólunk a múltunk nyomait, és felöltöztet majd fehér ruhába. Gyülekezetbe, közösségbe helyez minket. És mivel Jézus bárányai vagyunk, ő ismer minket. Ezt mondja Jézus, én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Jézus ismer minket. Ismeri nem csak a mosolyainkat, de a könnyeinket is. Ő tudja, hogy mi megyünk, vagy mi mentünk keresztül. Ő tudja, mi triggerel minket, mi bosszant fel látszólag ok nélkül. Ő ismeri a mélységeinket, amit senki nem lát. Ismeri a szomorúságainkat, fájdalmainkat. De ismeri az indulatos pillanatainkat is, amikor mi bántunk meg másokat, pusztán azért, mert épp ahhoz van kedvünk. Személyesen és mélyen ismer mindannyiunkat, jobban, mint bárki más. És ebben az az érdekes, hogy ennek ellenére Jézus mégis szeret minket. Ő tudja, hogy kik vagyunk, látja azt is, amit más nem lát, és mégis szeret minket. Annyira szeret, hogy az életét adta értünk a kereszten. Én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért, mondja Jézus, de nem csak mondja, hanem meg is tette. Nem a tökéletes szentekért, glóriával a fejükön, hanem értünk, húsvér, bűnös emberekért. És így megmentett az örök haláltól minket. Na most egy másik helyen azt írja az ige, hogy aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ha Jézus értünk, feláldozta önmagát a kereszten, mert annyira szeretett, akkor ne gondoljuk már azt, hogy utána magunkra hagyott minket. Azzal, hogy Jézus feláldozta magát értünk a kereszten, Isten fogadott gyermekei lettünk. Ne gondoljuk azt, hogy Isten, ami örökbefogadó szülünk, a mennyei édesatyánk, akit ezért hívunk így, őt nem érdekelni az, hogy mi van velünk itt a földön. Nagyon is érdekli, mert nagyon is szeret minket. És ha valami fáj, ha valami nem megy, ha valami kilátástalan, ha döntéshelyzetben vagyunk, akkor nyugodtan kiönthetjük előtte a szívünket, mert ő tényleg tud és akar is segíteni az ő gyermekeinek. És visszatérve a bárányokhoz, ha úgy tetszik, akkor nyugodtan bégethetünk. És nem csak egyedül, hanem együtt is. Együtt is Isten elé vihetjük a személyes gondjainkat, a fájdalmainkat, de az örömeinket is hálával Isten dicsőítve. Mert ha ketten vagy hárman összegyűlünk, a Szentlélek ott van közöttünk, és ha egy akarattal, a Szentlélek vezetésével kérünk valamit, akkor Isten meghallgatja. Szerintem mi itt sokszorosan túlteljesítettük a 2-3 főt, úgyhogy nyugodtan megtehetjük azt, hogyha ma valami kérésünk van, amit Isten elé szeretnénk vinni, akkor megkérünk egy-két testvért, hogy maradjon itt velünk az Isten tisztelet után pár percre, és akár imádságban együtt is Isten elé vihetjük a dolgokat. Akár ismerjük egymást, akár nem, azért vagyunk itt mindnyájan templomban, mert Istent keressük, úgyhogy bárkitől segítséget kérhetünk az imádságban. De térjünk vissza a jó pásztorhoz. A jó pásztor tehát utána megy az elveszettnek, ismeri az övéit, életét adja a juhokért, és még mi a jó pásztor jellemzője? Az, hogy elkergeti a farkast. Más pásztorok, akik csak napszámért terelgetik a nyájat, nem kergetik el a farkast, hanem elfutnak előle. Más pásztorok ugyanis nem ismerik a bárányokat egyen-egyenként, mondhatnánk úgy, hogy nincsen érzelmi kötődés a béres és a bárányok között. Éppen ezért, ha jön a farkas, a béres inkább elszalad, mert hát inkább az állatok vesztenek, mint ő. Ugyanígy az életben sem véd meg semmi más a gonosztól, vagy a bajtól, csak Jézus a jó pásztor. Megpróbálhatunk másban bízni, szerencsében, pénzben, saját magunk ügyességében, okosságában, szorgalmában, más emberek segítségében, egzisztenciális biztonságban, vagy akár egészen apró dolgokban, mint például egy kereszt alakú nyakláncban, de ezek könnyen kudarcot vallanak, ha nehéz helyzetbe kerülünk. Nem a pénz fog megmenteni a bajban, nem a saját ügyességünk, hiszen az is véges. Az egzisztenciális biztonságot is pillanatok alatt elviheti egy gazdasági válság, háború, természeti katasztrófa. Az sem mindig jól sül el, ha más emberekben próbálunk megbízni. Sőt, a keresztény nyakláncok, karkötők sem érnek semmit, ha kabalaként használjuk. Nekem például van az autómban egy kereszt alakú nyaklánc, és volt már, aki megkérdezte, hogy ez azért van, hogy megvédjen a balesettől. Viccesen annyit mondtam, hogy hát ez legfeljebb a vámpiroktól tudna megvédeni. Nyilván nem egy kereszt alakú nyaklánc véd meg a balesettől, hanem az csak azért van, hogy emlékeztessen minket arra, hogy imádkozzunk Istenhez, aki meg tud védeni minket a balesettől. Isten az, aki segíteni tud a bajban, és ő az, aki szembe tud szállni a gonosszal, amikor a gonosz tönkre akarja tenni az életünket. Mert ugye a gonosznak meg ez a célja, hogy keresztbe tegyen Jézus bárányainak. Ha történne velünk valami jó dolog, egyből jön, hogy megkavarja a kondért, jó kis birkapörköltet készít, mert hát nehogy már az Isten gyermekeivel történjen valami jó dolog. De még jó, hogy Isten nagyobb a gonosznál, és még a tüzes kemencéből is ki tudja menteni az övéit. De ha nem tenné is, akkor is bízhatunk Istenben, hogy ő ott van velünk a bajban. Dávid is ezt írja a 23. Zsoltárban, az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem, lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Jézus, a mi jó pásztorunk, velünk van nem csak a napfényes, füves legelőkön, nem csak az életünk boldog pillanataiban, nem csak a sikereinkben, nem csak a kedves családunk körében, hanem akkor is velünk van, amikor a halál árnyékának a völgyében járunk. Amikor nem jön össze semmi, amikor nehézségeken megyünk át, amikor jóformán fáj az élet. Isten ott van velünk, és átsegít a nehézségeken. Mutatja az utat a keskeny ösvényen, hogy minél kevesebb bogáncs ragadjon a gyapjunkba, és ha kiérünk onnan, ő maga szedi azokat le rólunk, ő maga kötözgeti be a lelkünk sebeit. Végül milyen tehát a nyáj, és milyen a jó pásztor? A nyáj tarka barka, tökéletlen bárányok sokassága, akik mégis igyekeznek egy nyáj lenni, hiszen mindannyiukat ugyanaz a pásztor terelget, szeretget. És milyen is ez a pásztor? Olyan, aki életét adja a juhokért, aki szembeszáll a juhokat megtámadó farkassal, aki elmegy megkeresni az elveszett juhot, aki törődik a báránykákkal. Ne felejtsünk el a következő héten naponként igét olvasni és imádkozni, tudva, hogy Isten gyermekeiként tekint ránk, és úgy terelget az életben. Amen. Az ige hirdetésre válaszul fennállva énekeljük a 832. dicséretünk első és harmadik versét. A 832. dicséretünk első és harmadik versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, Ó Sion, ébredj! imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy hozzád tartozhatunk, hogy olvashatjuk naponként a te igédet, és hogy szent lelked által mindig van valami új, amit te meg tudsz mutatni nekünk a te igédből. Köszönjük, hogy úgy figyelsz ránk, mint egy pásztor a juhaira, és annyira szeretsz bennünket, hogy feláldoztad magad értünk. Kérünk, segíts, hogy ez ne váljon számunkra csupán egy megszokott mondattá, hogy te feláldoztad magad értünk, hanem hadd tudjuk ezt újra és újra átérezni, és megérteni, hogy mit jelent ez ránk nézve. Kérünk, áld meg életünket, hogy tudjunk hozzád méltó életet élni. És Istenünk, te látod a gyülekezetünket, hogy itt a gyülekezetben is emberek vagyunk, nem vagyunk tökéletesek, és bármennyire is igyekszünk a te utadidon járni, mégis lehetnek köztünk nézeteltérések. Kérünk, te add, hogy ezeket tőled jövő szeretettel tudjuk elrendezni, és hogy minél nagyobb lehessen köztünk az elfogadás. És te látod a mi életünket egyen-egyenként, hogy kinek milyen öröme vagy nehézsége van. Kérünk, te légy egyenként is velünk, te őrizd meg a gonosztól, és te add, hogy áldott életet élhessünk. Urunk, imádkozunk a betegeinkért, hiszen most többen is vannak, akik súlyos betegek a gyülekezetből. Te légy velük a beteg ágyon, te gyógyítsd meg őket, és hozd vissza őket közénk. És Úrunk, imádkozunk a háborúban szenvedőkért, akár az ő népük indította ezt a háborút, akár egy másik nép támadta meg őket. Te látod, hogy mennyi ártatlan szenved most is a háborúkban, hogy mennyi gyerek van, akik nem hajlandóak az ágyukban aludni, mert csak az óvóhelyen mernek elaludni. Kérünk, te óvd meg őket, te óvd meg a szeretteinket, és mindazokat, akik hozzád kiáltanak segítségért a bajban, és te vess véget a háborúknak. És Úrunk, kérünk, most te hallgass meg a csendben magunkban elmondott imádságokat is. Istenünk, hisszük, hogy te meghallgatsz minket. Fennállva imádkozzunk az Úr Jézus szavaival. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Leülve hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, ez a mai istentisztelet, ez olyan szempontból különleges alkalom, hogy Futó Katalin Remény, aki egy szűk évet töltött itt a gyülekezetben, ezzel az istentisztelettel búcsúzik el tőlünk, és visszatekintve az elmúlt időre úgy adhatunk hálát Istennek, hogy évről évre küld olyanokat az ő munkájába, aratásába, akiket felkészít erre a szolgálatra. Úgy intézik ezt, hogy akik a teológián a tanulmányaikat folytatják, az utolsó évüket, a hatod évet valamelyik gyülekezetben töltik el, egyfajta gyakorlati évként, ahol a gyülekezetek befogadva őt segítik abban, hogy ismerkedjen a feladatokkal, szolgálatokkal, lehetőségekkel, ugyanakkor pedig mi is részesedünk abban az áldásban, amit Isten ezeken a fiatal, leendő lelkészekkel rajtuk keresztül áldásokat juttat hozzánk. És hiszem, hogy ez az elmúlt időszak is kölcsönös segítség lehetett egymás számára. Én azt kérem, hogy Katalin jöjjön most ki egy percre ide, és azzal az igével szeretnénk köszönteni, amelyik egy kicsit utal is erre a mai igehirdetésre, és áldásként már többször elhangzott a zsidókhoz írt levél végéről, hogy maga a békesség Istene, aki kihozta az örök szövetség vére által a halálból, ami Urunk Jézus Krisztust, a juhok nagy pásztorát, ő tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Így kívánjuk Isten áldását Katalin további felkészülésére, szolgálatára, és ahova Isten állítja, ott legyen áldássá mindenki számára.
Hát amikor szeptember 1-én bejöttem ebbe a templomba, akkor nagyon sok ismeretlen arc volt. És pont arról szólt az ige hirdetés, hogy kinek milyen lelki ajándéka van, úgy szolgáljon Istennek. Hát én egyből megállapítottam, hogy nekem nem a névmemória a lelki ajándékom, de pár hete, amikor mentünk ki a templomból, akkor nagyon jó érzés volt az, hogy minden archoz, szinte minden archoz tudok kötni valami emléket, akár egy-egy szót, akár egy mosolyt, akár azt, hogy kivel mentünk kutyát sétáltatni, kivel mentünk a pincehelyre sétálni, ki az, akivel együtt fuvoláztunk, vagy színészkedtünk karácsonykor, kivel néztük át a szakdolgozatot, és hogy mindenkihez van valami emlék, hogy ki milyen történetet mesélt bibliaórán, vagy éppen ifin, kivel találkoztunk össze a buszon, és még sorolhatnám. És nyilván ez nekem most egy tanuló év volt, úgyhogy még elronthattam dolgokat, és hogyha valakiben valami tüske maradt, attól bocsánatot kérek. De nagyon hálás vagyok, hogy itt lehettem, és különösen is hálás vagyok a lelkész családnak, hogy terelgettek, hogy beleláthattam kicsit az életükbe, úgyhogy köszönöm szépen ezt az évet.
És hirdetem az alkalmainkat. Kedden 9 órakor lesz gyülekezeti bibliaóra, péntek este 6 órakor és 8 órakor ifjúsági bibliaóra, péntek este 7 órakor a női kör alkalma lesz megtartva. Vasárnaponként 9 óra 20-tól van ima közösség, amelyre szeretettel várjuk azokat a testvéreket, akik együtt is imádkoznak a mi gyülekezetünkért. 10 órakor az istentisztelettel párhuzamosan gyermekistentiszteletek vannak. Most még a gyerektáborig minden csoportnak meg lesznek tartva a gyermekistentiszteleti alkalmai. Majd a tábor után a nyári időben csak a legkisebbeknek, viszont a baba-mama szoba az folyamatosan működni fog. Jövő vasárnap lesz a konfirmációi jubileumok alkalma, amikor emléklappal fogjuk megköszönteni azokat, akik 10, 20, 25, 50, 60, 65, illetve 70 éve konfirmáltak, és szeretettel várjuk a mi testvéreinket. Ha van olyan valaki, aki másik gyülekezetben konfirmált és egy ilyen kerek évfordulóhoz érkezett, de abban a gyülekezetben nem tartják ezt az évfordulót, kérjük, hogy szóljon, és akkor őt is meghívjuk, és egy emléklappal megköszöntjük, hogy az ünneplésből ők se maradjanak ki. Hirdetem már most azt is, hogy hogy a jövő vasárnap utáni héten, tehát holnapod egy hétre kezdődik a gyermektábor itt a gyülekezetben, és egy héttel később kezdődik a Nagybörzsönyben a gyülekezeti családos, nem hétvégénk, hanem hét elejénk, mert úgy sikerült rendezni, hogy vasárnaptól szerdáig lesz. Hirdetem még azt is, hogy a Pátyi Kovászdától kaptunk kenyereket, amelyek így megmaradtak, és nem szeretnék, hogy kárba vesszenek, és akinek akár csak egy kis kevés kenyérre szükségük van, vagy tovább tudják adni olyan valakinek, akinek szüksége lett rá, az Isten tisztelet után lehet ebből vinni szabadon. Iratterjesztésünket is szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, bibliák, énekeskönyvek, hitünket ébresztő és erősítő kiadványok kaphatók az Isten tisztelet után. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.
Áldás vétele előtt záró énekül énekeljük a 208. dicséretünket mind a három versével. A 208. dicséretünket énekeljük, ami így kezdődik, jöjj, mondjunk hálaszót. Ne félj, te kicsi nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot. Áldjon meg téged Sionról az Úr, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Mm.